Úr Jézus, valójában szeretnénk benned bízni, és szeretnénk beléd kapaszkodni. Megvalljuk, hogy nincs semmi más remény, nincs semmilyen más szikla, nincs semmilyen más pont, amiben belekapaszkodhatunk, amire az életünket építhetjük, ami számunkra reménység lehet. Úr Jézus, csak te vagy ez. Segíts, ha mai délelőttön is ebben megerősödni, ezt még egyszer hallani, még inkább megérteni, és ez alapján majd élni, mikor hazamegyünk. Amen. Amen. Igéket fogunk olvasni a Máté evangéliumából, és a Máté evangéliumának a 25. részéből az első 13 igeverset fogjuk felolvasni. Máté evangéliumának a 25. részéből az első 13 igeverset olvassuk fel. Az ige a megemlített helyen így szól. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa ama 10 szűzhöz, akik elvővén az ő lámpásaikat kimerének a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes vala, és 5 bolond. Akik bolondok valának, mikor lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Későn pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe! Akkor felkelének mindazok a szüzek, és elkészítették az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nekünk a ti olajatokból, mert a mi lámpásaink kialúsznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nekünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz is, vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és aki készen valának, bemenének ő vele a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Késő pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk! Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, hogy nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Eddig az ige.
Jézus e világba visszatér, mi lesz a most jönet? Közelebb, mint győztes nagy király, mi lesz a hívvizet? Elviszik ő mennyasszonyát, magához föl a régen át, téged is hívve a Amen.
Szeretettel köszöntöm a testvéreket. Mielőtt szólnák pár szót az igéből, hadd számoljak be egy kicsit a nyaramról. Szesszió óta nagyjából táborokban voltam. Két hét különbséggel egészen augusztus végéig táborokban, különböző táborokban vettem részt. Voltam a nagyváradi belvárosi gyülekezet tini klubjával táborozni. Ezek után Solyomkőváron voltam egy gyermektáborraba, majd újból Solyomkőváron vettem részt egy ifjúsági táborban. Ezek után következett egy két hét szünet, majd folytattam a táborozgatást, Biharon vettem részt egy tini csoporttal, a bihari tini csoporttal vettem részt egy táborban, majd a Kraszna ifjúsággal, és végül a hargitai táborban vettem részt röviden. Ezek után Várdon voltam, ott segítettem nagybátyámnak. Most pedig lassan fog kezdődni az egyetemi év. Negyed évet fogok kezdeni. Ebben a negyed évben azt kell tudni, hogy két szakdolgozatot kell megírjak, és egészen negyed év végig két szakdolgozattal kell végezzek. Valószínűleg, hogy kevesebb szolgálatot fogok vállalni, hogy tudjak jobban koncentrálni erre a két szakdolgozatra. Amikor készültem, hogy miből is fogok szolgálni ma délelőtt, és hát volt a fejemben egy elképzelés, hogy miről szeretnék szolgálni. Azt gondoltam, hogy az Isten egyik tulajdonságáról szeretnék pár gondolatot megosztani, azonban úgy döntöttem, hogy nézzem meg mégis a vezérfonalat, hogy milyen témák vannak, és mikor megnézem a vezérfonalat, akkor hát még inkább átszabtam a terveimet. Megnéztem az egyik igét, az a Róma 11 kiválasztásról, megnézem a másik igét, az az 1 Korintus, amit fel is olvastunk a Bibliórára, és akkor úgy döntöttem, hogy akkor választok valami könnyebb igerészt. Mégis egy gondolatot szeretnék, vagy kettőt megosztani a Bibliórai igével kapcsolatban. A korintusi gyülekezet, lehet már hallották tőlem a testvérek, de egy olyan gyülekezet volt, amiben nagyon sok probléma volt megtalálható. Egy olyan gyülekezet volt, általában szokták mondani, hogy minden gyülekezetnek van egy gyengesége. Az egyik jó a vendégszeretetben, de rossz a testvéri kapcsolatok területén. A másik különösen erős a tanításban, de bemész és úgy érzed, hogy lefagysz, mert nincs szeretet. A korintusi gyülekezet az egy olyan gyülekezet, amely nagyon áldott és nagyon tehetséges emberek alkották. Azt olvasok a korintusi gyülekezet írt első levél első részében, azt mondja Pál apostol, hogy megvan nátok a mindenféle kegyelmi ajándék. Ez az egy dicséret, és utána majd jön, elkezdi Pál apostol a megróvást a korintusi gyülekezetre, és ott olvasunk az első résztől egészen, szinte a korintusi levél teljes egészében arról szól, hogy Pál apostol különböző és különbnél különb problémákat, bűnöket javít ki a gyülekezetben. A korintusi gyülekezetben azonban különös nagy probléma volt a szexuális bűnök. Paráznosság. Az ötödik részben már megkezdi Pál apostol ezzel, és itt a hatodik részben is foglalkozik ezzel, hogy nem élhet a hívő ember paráznosságban. Hadd kérdezzem meg, miért volt Pál apostolnak szüksége, hogy ezt megemlítse a gyülekezetnek. Mert sok hívő a korintusi gyülekezetből paráznoságban élt. A korintusi gyülekezet, mondhatnám azt, hogy úgy nézett ki akkor, mint a mai New York. Mindenféle bűn megtalálható volt benne. Volt külön szó arra, hogy milyen fertelmesség van Korintusban. És sokszor már úgy nevezték, hogy ha valaki óriási erkölcsi hanyatlásban van, hogy korintiádzózik. Egy igét használtak. A korintusiakat itt ismerték fel, hogy ennyire fertelmesek voltak. És sajnos, hogy az, ami a városban volt, az behatott a gyülekezetbe is. És a gyülekezetben voltak paráznák. Testvérek, gondolkoztam nemrég, épp ma reggel azon, hogy miért volt szükség a korintusi levelekre, hogy benne legyenek a Bibliában. És arra következtetésre jutottam, hogy azért, hogy nehogy úgy gondoljuk, hogy a hívő élet az a szentek, tökéletesek, erkölcsileg makulátlan embereknek a közössége. A gyülekezet. Nem. A gyülekezet nem olyan emberekből áll, akik soha nem vétkeznek, még a gondolatukban sem. Van olyan időszak, amikor nem vétkezik. Igen. Van olyan bűn, amit nem követ el. Valójában. Van olyan dolog, ami nem kísérti. Így van. De nagyon sok minden más, igen. Azt mondja Jakab, hogy sokan sokféleképpen vétkezünk. Testvéreim, úgy gondolom, hogy van egy nagy probléma itt Erdélyben. Úgy gondolom, hogy úgy kezdjük el képzelni a gyülekezeténket, hogy azok erkölcsileg lehetetlen, hogy bármilyen pecsét is kerüljön az a gyülekezet valamelyik tagjának az életére. Az elmúlt években az Isten arra tanított, hogy ez nem éppen így van. A gyülekezet az egy kórház, ahol a gyógyuló félben lévő emberek naponként, hetenként, éveken át újból és újból hallják, és úgymond megkapják a gyógyszert. A gyülekezet az a kórház, ahol a szentek, akik bár nem cselekedeteikben szentek, hanem az Isten előtt való státuszukban azok, mármint a hívő ember nem azért szent, mert tökéletesen cselekszik, hanem azért szent, mert Isten előtt az illető személy Jézus Krisztus miatt szentnek van nyilvánítva. Akkor is, ha az illető személy éppen vétkezett. Testvérek, a mi gyülekezetünkben, és legyünk őszinték, a mi életünkben is, vannak bűnök, amiket elkövettünk. Legyünk reálisak. De a jó hír az, hogy ezeket lehet rendezni. Pál apostol azért írt a korintusi levelet, hogy azokat, akik bűnben élnek, azokat felébreszt. És a második levélben, a második részben, a korintusi második levél második részében azt mondja, hogyha valaki megszomorodik, akkor ne zárjátok ki, akkor fogadjátok vissza szeretettel. A korintusiak nagyon érdekesek voltak, amikor valaki bűnben élt, megtűrték. Pál apostol rájuk szól, és akkor ilyen a másik végletbe estek át, rájuk szólt, akkor most már úgy kizárjuk, most már úgy kinézzük az illető szemét, 3 hónapig nem vehet úrvacsorát, vagy tudom is én mit alkalmaztak akkor. És már nem viszonyultak szeretettel az illető személyhez, pedig az már bánta bűnét, fájt. Fájt az illető személynek. Testvérek, nem ismerünk rá gyülekezeténkre? Hányszor van az, hogyha valakiről megtudjuk, hogy vétkezik, gyülekezeti szinten nem elég, hogy szegény lelkileg össze van törve, de szinte még belerugunk az illető szemébe. Na lássuk, ki bírja ezt a rugást. Igen, kell fenyíteni. De hogyha valaki megszomorodott, megbánta bűnét, fogadjuk vissza szeretettel. Hogyan viszonyulunk azokhoz, akik elestek? Testvérek, a paráznaságról volt szó, és amit szeretnék megosztani a testvérekkel, én nem tudom, ki hogy él. De nem egyszer kellett, több gyülekezetben jártam, és nem egy gyülekezetben történt meg az, hogy hívő emberek paráznaságban éltek. Baj. De a nagyobb baj az, hogy nem bánták meg, hanem tovább álszenteskedtek. Lehet nem tudott senki arról, de tovább élték az életüket. És tették, hogy ők milyen szentek, közben a bűn ott volt az életükbe. Nem az a... De az baj, hogy bűnben éltek, hogy bűnbe estek. De a legnagyobb baj az, hogy nem bánták meg. A végállomás nem az, hogyha valaki paráználkodik, hanem az, hogyha nem bánja meg. Hadd intézek az ige alapján egy felhívást, hogyha bárki úgy van itt, hogy van olyan bűn, paráznaság, vagy más dolog, amit nem rendezett, amit nem vallott meg, nem azt mondom, hogy minden bűnt előre kell jönni, és meg kell vallani. Ha tud más is róla, akkor lehet. De amit csak te tudsz, rendezd az Istennel. Ha te hívő vagy, nem mehetsz tovább úgy, hogy azt a bűnt nem rendezed. Testvérek, fel kell készülnünk arra, ami már nyugaton is éri a gyülekezeteket, és valóság, hogy a gyülekezeten belül különbnél különbb ügyekkel, problémákkal és bűnökkel kell szembesüljön a hívő ember. És ha ilyenek fognak történni, testvérek, ne kinézzük az illető szemét, hanem szeretettel karoljuk át. Nem úgy vagyok itt, mint aki nem vétkeztem. Nem azért állhatok itt fenn a szószéken, mert nem vétkeztem, hanem azért, mert Jézus Krisztus megbocsájtott. Fetetetlen az, aki Jézus Krisztus fetetetlenségét magára vette. Fetetetlen az, aki Jézus Krisztus által bűnbocsánatot kapott. Te részesültél már ebben? Az igerész, amit felolvastam a Máté 25-ből, nagyon kapcsolódik, úgy gondolom, a Biblia régéhez. Amit felolvastam a Máté evangéliumából, a lényege, a fő üzenete a következő. Legyél készen, mert az Urad késik. A kérdés azonban feltevődik, hogy mit jelent késznek lenni. A felolvasott igerész a Máté evangéliumából a tágabb kontextusban két példázat előzi meg ezt a példázatot. A másik két példázat a 24. részben található, a 42. verstől kezdődik az első, a 44. verssel végződik, illetve a másik a 45. igeverssel kezdődik, és egészen a rész végéig, ahhoz 51. versig tart. Az első példázatnak a mondani valója, hogy legyél készen, mert nem tudod, mikor jön vissza az Urad. Nem tudod, mikor jön vissza Jézus. A második példázatnak a mondani valója, legyél készen, mert hamarabb jön, és hamarabb jöhet, mint ahogy te azt gondolod. Nem elég csupán az, hogy megtértem, beülünk a fotelbe, hogy sokan mai kereszténységben teszik, mint ha beülnének a moziba, úgy jönnek a gyülekezetbe, és végighallgatják az Isten tiszteletet, adnak egy rétinget, egy véleményezést az előadásról, a prédikációról, az igéhirdetésről, a gyerekek szolgálatáról, meg stb., és hazamennek. A második példázat arra akar rámutatni, hogy aki várja Jézust, az kész, az munkában kell ezt tegye. Jézus hamarabb visszajön, mint ahogy te ezt gondolnád, és mint hívő neked feladatod van. Neked szolgálni kell. Ne halaszd a szolgálatodat, mert hamarabb visszajöhet a te Urad. És hogy a te feladatod nincs készen, ha te nem szolgáltad az Istent, akkor hogy fogsz szemben állni a munkaadóddal idézőjelek között? A harmadik példázat ennek az ellentétjét mondja. Legyél készen, mert később jön Jézus vissza, mint ahogy te azt gondolod. Testvérek, sokszor a mai kereszténységben, elnézést, úgy gondoljuk, hogy amikor megtérnek egyesek, lehet úgy gondolják, hogy na most megtérek, oda teszem a vállamat, kibírok 10-20 évet, hívőként, valahogy leélem azt a 10-20 évet, és utána pedig megyünk a mennybe. Sokszor úgy állnak hozzá az emberek a hívőséghez, na, meg kell térni, na jó, most már megtérek, bemerítkezek, és akkor utána majd én kidolgozom azt a hátralevő életemből azt az időt, és akkor majd megyünk a mennybe automatikusan. Ez a példázat arra akar rámutatni, hogy ez nem így van. Mert olyan tényezők jöhetnek be a hívő életbe, amire te nem számítasz. Mi van, hogyha te elképzelt életkörülményeid helyett az Isten mást ad? Mi van, hogyha nehézség fog érni? Mi van, hogyha üldözés, kísértés fog érni téged? Akkor már nehezebb várni. Könnyű menni, haladni előre, amennyiben a szél hátulon nem fúj. De amikor a szél előrűn nem fúj, vagy hogyha az ára szembe kell úszni, amikor a folyó iránya megváltozik, akkor már nehezebb. Akkor lehet az a 20 méter, amit meg kell tenni, egy örökké valóságnak tűnik. Lehet az a 2 év, amit ki kell bírni, úgy gondolod, hogy már 20-30 év. Testvér, lehet az a kereszt, amit el kell vigyél életed végéig. Lehet, ha nem az lenne, sokkal könnyebb lenne, kibírnád. De az Isten nem tudjuk, milyen életkörülményeket enged meg az életünkbe. Lehet megenged egy életkörülményt, és a hátralevő életed, amit úgy gondoltad, hogy hamar el fog telni, szinte végtelenségnek fog tűnni a szemedben. Legyél készen, mert Jézus Krisztus később fog jönni, mint hogy te azt elképzeled. Legyél készen, mert a hívő életedre, ahhoz, hogy te kitartsál mindvégig, te önmagadban nem vagy elég. Az első igeversekben Jézus Krisztus bemutatja a körülményeket. Visszanyúl az akkori házassági szokásokra. Nagyjából úgy volt akkor a házasság, hogy a vőlegény eljegyezte a mennyasszonyt, adott neki egy gyűrűt, és utána pedig elment. Az a gyűrű, az egy foglaló gyűrű volt, és attól a pillanattól kezdve, mikor az illető, a vőlegény eljegyezte a mennyasszonyt, házas párnak voltak nyilvánítva, annyi kitétellel, hogy nem éltek nemi kapcsolatot. Mindezek ellenére, hogyha mennyasszony ebben az időben, amikor a férj vagy a vőlegény távol volt, félrelépett, vagy fordítva, az házasságtörésnek volt nyilvánítva. A helyzet az volt, hogy akkor nem volt messenger, hogy a vőlegény írja, hogy még 10 perc, itt vagyok a sarkon is érkezek. E-mailen sem lehetett válaszolni, sőt, még a vezetékes telefon sem működött. Ezért, hogy a vőlegény mikor jön, nem lehetett tudni. A mennyasszony minden egyes nap kellett készülni, és úgy kellett várja, lehet egy év, lehet több. Úgy kellett élni a napjait, hogy bármelyik pillanatban megérkezhet a vőlegény. Hogy ezek a szüzek kik voltak, nem tudjuk. Nem tudjuk pontosan. Lehet, hogy a mennyasszonynak a barátnői, koszorús lányok, vagy nem tudjuk. A lényeg a következő, 10 voltak. Sok esetben, amikor Jézus mond egy példázatot, nem ad különös jelentést annak, vagy egy másodlagos jelentést, hogy vajon ez meg az mit jelent. Például az irgalmas samaritánus történetében gondolkoztak-e már azon, hogy mit jelent, vagy ki a szamár a történetben? Az irgalmas samaritánus úgy mondjuk Jézus, de ki a szamár? Valószínűleg nem kell különös jelentést adnunk ennek. Ugyanígy ebben a történetben is vannak olyan tényezők, amiknek nem kell különös másodlagos jelentést adnunk. Nem ezt akarja Jézus Krisztus ezzel a példázattal mondani. Nem azt akarja, hogy fogjuk ezt a 13 igeverset, és megnézzük minden egyes dolgot. Mit jelent a lámpás, mit jelent az olaj, mit jelent az, hogy szűz, miért van 10. Vannak bizonyos dolgok, amiknek igenis van fontos jelentésük, de vannak, amiknek nem. Például, sokan gondolkoztak azon, hogy mit jelképez az olaj. Utána néztem kommentárokban, és többen is azt mondják, és úgy gondolom ez a helyes, hogy nem kell különösen megállapítanunk, hogy na, az olaj ezt is ezt jelenti. Nem ez a lényeg a történetnek. A történetnek nem ez a mondani valója. A történetnek a következő mondani valója. Legyél készen, mert az Urad késik. Volt, tizen voltak, a tíz az jelképezi a teljességet, öt belőlük bolond volt, és öt pedig okos. Érdekes dolgot lehet felfedezni, nem azt mondja, hogy mit tettek, és ezek után nevezi meg, hogy amit tettek, azokat kik tették, hanem azt mondja, hogy még két csoport van, és ezek után mondja meg, hogy a két csoport milyen cselekedett. Magyarán a bolondok nem azért bolondok, mert nem vittek olajat, hanem azért nem vittek olajat, mert bolondok. Nem tudom, értik a testvérek. Az okosok nem azért okosok, mert ők készültek, hanem azért készültek, mert nekik az identitásuk az, hogy ők okosok. Nem tudom, hogy emlékeznek, 2015-ben azt hiszem volt szatmári konferencia, fiatalok, ha tévedek, akkor javítsatok ki, és akkor Borzis Pál testvér szolgált a Kolossi belekezít levél harmadik részéből. És akkor nagyon megragadott az a példázat, amit ő ott abból a részből kiemelt. És a következő, ott abban a részben arról van szó, hogy meghaltunk együtt Jézus Krisztussal, és hogy támadjunk, hogy öldökük meg a mi testünk tagjait. És az érdekes az, hogy először beszél arról, hogy mi meghaltunk Jézus Krisztussal együtt, és csak utána, ez a harmadik vers, és csak az ötödik versben mondja azt, hogy öldököljétek meg azért a földi tagjaitokat. Hát biológiailag, ha valaki meghalt, akkor azt nem kell megöldökölni. Továbbá, ugyanebben a harmadik részben arról van szó később, hogy mivel levetkőztétek a régit, ezért vetkőzzétek le a régi tulajdonságokat. De már levetkőztem. Mivel felöltöztétek az újat, ezért öltözzétek fel a szeretetet, és ott folytatja. Hát de már, ha felöltöztem, akkor miért kell felöltözzem megint? Testvérek, az érdekesség az, hogy a kereszténység, az igazi kereszténység az egyedüli a világon, amelyben valaki nem azért szent, mert szent cselekedeteket vitt véghez, hanem azért viszi véghez a szent cselekedeteket, mert neki ez az identitása. Magyarán nem azért válik hívővé valaki, mert úgy viselkedik, hanem azért viselkedik valaki úgy, jól, mert ő hívő. Nem a cselekedetekből jön az identitás, hanem az identitásból jön a cselekedet. Testvéreim, mi nem azért vagyunk hűségesek, hogy majd örök életet kapjunk, hanem azért vagyunk hűségesek, azért tartunk ki, mert örök életet kaptunk. És aki ezt a kettőt felcseréli, végzetes hibát követel. Sokszor mondjuk, énekeltük nemrég egyik énekben, hogy legyél kész, várd az Urat. Már pontosan nem tudom a szöveget, de a lényeg az volt, hogy mert különben elveszted, ha nem vagy kész, akkor elveszted az üdvödet. Ha nem csinálod ezt meg azt, akkor elveszted az üdvösségedet. Nem. Mi azért élünk valamilyen féleképpen, mert mi már azok vagyunk. És nem azért cselekszünk bizonyos dolgokat, hogy azzá váljunk. Mi nem azért öldököljük meg a Kolossi alapján a mi földi tagjainkat, hogy meghalljunk a réginek. Tudják, hogy a buddhisták is öldökölik a régit? Ők is meg akarják tagadni magukat? És nekik a gondolkozások a következő. Megöldöklöm magamat azért, hogy eljussak egy olyan állapotba, amikor többet nem fog kísérteni a test. Hányszor hirdette miért, testvérek, hogy tegyél valamit azért, hogy hívő legyél? Tartsák ki, hogy hívő legyél. Te nem hirdettél ilyet? Vagy nem gondolkoztál így? Ha így gondolkozunk, ugyanannak vagyunk, mint a buddhisták. Vagy a muzulmánok. A kereszténység az egyetlen vallás, ami azt mondja, hogy te már meghaltál Jézus Krisztussal együtt. Ezért öldököd meg a földi tagjaidat. Késznek lenni. Nem azt jelenti, hogy teszünk bizonyos cselekedeteket azért, hogy mi okosokká váljunk. Hanem készlek lenni azt jelenti, hogy mi okosok vagyunk. Ezért Jézus bátorít és buzdít minket, hogy viselkedjük úgy, mint az okosok. Ezt mondja az első 4 igevers. Ezt akarja Jézus mondani. Te nem cselekszel valamit, hogy okossá váljál, hanem te okos vagy, ezért viselkedj is úgy. Anyukám is mondta ezt néha gyermekként, hogy viselkedj így úgy, mert az én gyermekem vagy. Viselkedj úgy, mint aki vagy. Testvérek, hívők vagytok. Viselkedjetek úgy. Viselkedjünk úgy. A Bibliában a bolond nem azt jelenti, hogy valaki értelmileg fogyatékos, hanem azt jelenti, hogy nem törődik az Istennel. Ha úgy vagy itt, lehet, hogy cselekszed azokat a cselekedeteket, amelyeket az emberek megmondanak, hogy hogy kell viselkedni. Nemrég hallottam, egy testvér mondta, hogy ő mikor fiatal volt, azt mondták neki, figyelj, legyél jó fiú, merítkezzél be, mert akkor engedjük, hogy orgonáljál. Testvérek, ez nem így működik. Kész vagy? Várd az Úr Jézust? Okos? Téged az okos szüzek jelképeznek? Vagy pedig lenne a bolondok? És ez nem az határozza meg, hogy te mit cselekszel. Vagy az vagy, vagy nem. Ha még nem tartozol az okos szüzek közé, azok közé, akik várják az Úr Jézust, akik várva várják az Úr Jézust, hadd bátorítsalak, hogy hitáltal, kegyelemből van bűnbocsánat, van kegyelem. Van kegyelem a paráznáknak. Van kegyelem azoknak, akik lehet nem mondták ki, de gyűlölik a másikat. Van kegyelem azoknak, akik békétlenségben élnek a gyülekezetben. Van kegyelem azoknak, akik lehet csak fürödtek egyet, nem bemerítkeztek. Van kegyelem úgy hívőnek, mint hitetlennek. Következő igeversekben Jézus egy másik fontos igazságot akar elmondani, és ez az, hogy a készenléti állapot az nem ruházható át más szemére. Ez különösen a gyülekezetben felnőtteknek érvényes, hogy az, hogy az édesapád és az édesanyád hívő, baptista, az nem azt jelenti, hogy neked automatikus belépési engedélyed van a mennyországba. A szüleid, bármennyire szeretnék, nem adhatják át neked az ő készenléti állapotukat. Ez nem csak a fiataloknak szól, hanem lehet vannak ott itt olyan idősek, akik úgy gondolkoznak, hogy mivel az én felmenőim hívők voltak, ezért nekem is lesz valami áldásom ebből. Hadd figyelmeztesselek, testvér, testvérnő, hogy ez nem működik. Azt mondja a Biblia, azt mondja az ige, azt mondja az Isten. hogy nem adhat, nem lehet átadni a készenléti állapotot. Te vagy okos vagy, vagy nem. Hogyha a szüleid, a felmenőid okosok voltak, mármint várták az Úr Jézus Krisztust, készen voltak, és lehet úgy költöztek az Úrhoz el, vagy még élnek, az téged nem tesz automatikusan az okos szüzek csoportjába. Csak is úgy, hogyha te is személyesen kapcsolatra lépsz azzal az Úrral, azzal a vőlegényen, akit várunk vissza, az Úr Jézus Krisztussal. Hadd kérdezzem meg, hogy hiszel-e az Úr Jézusban? Hadd kérdezzem meg, hogy hiszel-e az Úr Jézusban? Nem azt kérdezem, mikor merítkeztél be. Testvér, nem azt kérdezem, hogy hány éve vagy hívő, vagy tartozol egy gyülekezethez, hanem az, hogy hiszel-e Jézus Krisztusban. Ez tesz bennünket különbség. Ez tesz bennünket különbé minden más vallástól. Jézus Krisztus. Mert bűnbánatot a mohamedánok is vallanak. De Jézus Krisztus nem. A tanulság az egész történetből a következő. Legyél kész. Legyél kész, ennyire egyszerű. Ugye milyen egyszerű, testvérek? Mit is jelent késznek lenni? Az első fontos dolog, amit Jézus Krisztus mond, az az, hogy amikor jönnek az öt bolond szűz, azt válaszolja nekik, azon az alapon utasítja el őket, hogy titeket nem ismerlek. Ti nem tartoztok hozzám. Az ismeret szó a Bibliában nem csak annyit jelent, hogy jaj, hallottam róla, igen, tudom ki az. Hallottam Elvis Presleyről, igen, baptista családban nőtt fel, végül eltért, és sajnos drogtulajdonosban halt meg. Nem ezt jelenti. Az ismeret, az, mikor a Biblia azt a szót használja, hogy valakit ismerni, vagy megismerni, az az egyik lehető legmélyebb, legbensőségesebb kapcsolatra utal. Azt írja a Mózes első könyvének 4. részében, hogy Ádám ismeré az ő feleségét. A lehető legbensőségesebb kapcsolatra utal. Majd pedig a Róma 8:28-ban, amikor olvasuk azt arról, hogy minden javukra van azoknak, akik az Isten szeretik. Ott később arról beszél, hogy azokat, akiket az Isten ismer, akiket az Isten eleve ismerte személyesen, mint gyermekét. Készen lenni azt jelenti, hogy az Isten ismerjen téged. Készen lenni, várni az Úr Jézust azt jelenti, hogy a lehető legbelsőségesebb kapcsolatban legyél az Istennel, és ez pedig az, hogy te az ő gyermeke legyél, ő pedig neked az atyád legyen. Készen lenni azt jelenti, hogy gyümölcsöt termünk. A Kolossi belekezdett levél első részében van erről szó, hogy gyümölcsöt termünk. És készen lenni, Jelenések könyvben azt mondja, aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Érdekes szó a hűség, illetve a hit. Ugyanis a hűség és a hit a görögben nem két külön szó, hanem egy. És talán úgy lehetne lefordítani szó szerint és helyesen ezeket a szavakat, hogy hithűség. Készen lenni azt jelenti, hogy kitartani mindvégig az Úr Jézus mellett. Hogy hithűnek, hithű legyünk életünk végéig. Testvérek, a két csoport között, a bolond és az okos szüzek között nem volt láthatólag szinte semmi különbség. A különbséget nem lehetett előtte észrevenni, hanem csak is azután, miután Jézus Krisztus, vagyis a vőlegény visszajött. azt olvassuk, hogy mindkét csoport elaludt. Mindkettőnek volt lámpása, valamennyi olaja lehetett a bolond szüzeknek is. És a közös még az volt bennük, hogy mindketten elaludtak. Testvérek, a hívők és a hitetlenek között nem az a különbség, hogy a hívők nem fognak meghalni. Nem az a különbség, hogy nem lesznek rákosak. Nem az a különbség, hogy nekik muszáj és feltétlenül igaz az, hogy minden hívőnek tökéletes házassága kell legyen. A hívő és a hitetlen között nem az a különbség, hogy az egyik elesik, és a másik nem. A különbség az, az egyik hithű. Hű marad a hitéhez. Bukásai és gyengeségei ellenére is. János apostol az első levelében a hívőkhöz szól, azokhoz, akik már hittek az Úr Jézus Krisztusban, és azt mondja, hogy ha valaki azt mondja, hogy benne nincs bűn, akkor az hazudik. De ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, hogy Isten megbocsássa, és megtisztítson minket, nem csak attól a bűntől, amit megvallottunk, hanem minden más hiavalóságtól. És a második részt olyan szépen kezdi a szeretet apostola, akit régen arról lehetett tudni, hogyha valaki elutasította Jézus Krisztust, akkor tüzet kért rájuk. Képzeljék el, testvér, hogyha ő lenne a gyülekezet lelkipásztora. Nem akarsz megtérni? Az Isten sújtson le rád. És az élete vége fele a Jézus Krisztusra való járás folyamán az Isten formálta karakterét, és így szól a hívőkhöz. Ezeket azért írtam néktek, hogy miért? Hogy ne vétkezzetek. Kedves hívő atyám fiai, a Biblia azért van írva, hogy ne vétkezzünk. De ha valaki vétkezik is, van szószólunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, aki engesztelő áldozat a mi bűneinkért és a világért is. Kedves szólok a hívőkhöz, akik már hisznek az Úr Jézus Krisztusban. Hadd mondjam el, hogy a Jézus Krisztusra vetett hit által, kedves testvéreim, ti már készek vagytok. Azt mondja a Kolossé 1-ben Isten Pál apostolon keresztül, hogy titeket az Isten által vitt a sötétség birodalmából az ő fiának a királyságába. Ti már Jézushoz tartoztok. Ti már okosak vagytok. Ne azért tartsatok ki, ne azért próbáljátok kitartani, ne azért küzdjetek, és ne azért lehetek készen, hogy okosokká váljatok. Hanem azért tegyétek mindezt, mert ti már ezek vagytok. Én nem azért viselkedek így, hogy a szüleimnek a gyermeke legyek. Hanem azért kell így viselkedjek, mert az övé, a szüleimnek a gyermeke vagyok, és nem viselkedhetek akárhogy. Értik, testvérek? Ugyancsak a hívőkhöz szólok. A különbség közted és egy nem hívő között nem az, hogy te nem vétkezel, hanem az, hogy neked van kegyelem. Hanem az, hogy te helyre kell álljál, és helyre fogsz állni Isten kegyelméből. Ezért hadd hívjak minden egyes hívő testvért. Ha úgy van itt, hogy van valami bűn az életében, amit még nem vallott meg, amit még nem rendezett Istennel, hadd kérjelek, azt mondja a Pál apostol, hogy az Isten irgalmasságára, mint hogyha az Isten kérne rajtunk keresztül, béküljetek meg az Istennel. Mondja ezt mellesleg a korintusi gyülekezetnek, hívőknek. Testvér, ha úgy vagy itt, hogy vétkeztél, hadd hirdessem, hogy van szószóló, meg lehet vallani, van bűnbocsánat, és erre hívlak téged. Hogyha pedig úgy vagy itt, hogy te még nem hittél az Úr Jézus Krisztusban, hadd mondjam el, hogy bármit cselekednél, bármennyire törekednél úgy élni, mint egy hívő ember, te ettől még nem tartozol az okos szűzek csoportjába, mert ez nem így működik. Nem így válsz azzá, hanem csak is a Jézus Krisztusba vetett hit által. Ezért hadd hívjalak téged, hogyha te még nem hittél az Úr Jézusba, ha te még nem vagy hívő, nem tértél meg, akkor higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe, mondta Pál apostol a filippi börtönőrnek, és az ige alapján mondom neked is.
Szépen kis Mátét.
Köszönjük, Urunk, azt, hogy volt szabad hozzánk ezen a délelőttön. Köszönjük azt, hogy felhívtad a figyelmünket arra, hogy milyen identitásunk van, és hogy mennyire fontos, hogy ehhez az identitáshoz méltóan éljük a hívő életünket. Uram, magamban nézve azt látom, hogy olyan sokszor távol maradnék a bűntől, hogyha a szemem előtt lenne az, hogy kihez tartozom, és nem azok a cselekedetek vezérelnének, amelyekben bíznék azért, hogy hozzátartozzak, azért, hogy kedves legyek előtted, azért, hogy elfogadj. Köszönöm, hogy te már elfogadtál bennünket. Köszönjük, hogy mi már igazak vagyunk előtted a Jézus Krisztus áldozata révén. Kérlek, hogy segíts mindannyiunkat ehhez az áldozathoz méltóan élni, és a szent élet hívásához méltó módon élni. Segíts meg, kérlek, ebben az egyéni életünket, és az egész gyülekezetünket közösségileg. Amen.